Köszönöm szépen, én is gratulálok. 34 év, az 34 év. Hú, de mélyet mondtam. Mi 15 éve leszünk július 5-én házasok, de nagyon igyekszünk, hogy behozzunk titeket. Nagyon kellenek ennek a városnak ezek a példák. Én is csatlakozom a jóföldi és komáromi családtagokhoz. Olyan jó megünnepelni egy új életet. Elgondolkoztam, hogyha engem megkérdezett volna Pisti, hogy mire emlékszem az első napból, én is csatlakoznék Zolihoz, hogy csak a szépre emlékezem. Nem emlékszem az első álmatlan éjszakára, eszembe sem jut, nem emlékszem az első szembesülésre a pelenkával. Ilyen dolgok törlődnek, és maradnak a szép dolgok, aztán fölnőnek, és itt mosolyognak. Úgyhogy sok egészséget, erőt nektek, és sok szép emléket, amire majd lehet emlékezni. Májusra és júniusra gondolva két téma abszolút a gyülekezet elé kerül. Az egyik a Reménység Fesztivál, újra és újra kitérünk rá, úgyhogy arra gondoltam, hogy a mai ige hirdetésben szeretném ennek a lényegét érinteni egy picit. Másrészt pedig jövő hét vasárnap pünköst hétfő, ezt fogjuk ünnepelni, úgyhogy jövő héten pedig erről fogunk az igéhez fordulni, és onnan meríteni tanítást. Visszaemlékeztem, miközben készültem a gyülekezet korai napjaira, amikor még ilyen 5-10-en ültük körbe az ebédlőt a Blejer Jakab iskolában, és bizony, mivel 5-10-en voltunk, néhány dolgot meg tudtunk csinálni, amit én nagyon élveztem. Cserébe, amikor elkezdett növekedni a gyülekezet, ezek úgy kiestek a gyakorlatunkból, hogy én megpróbálom ezt visszahozni. Az egyik dolog, ami jellemezte a gyülekezetet akkor, hogy amikor valaki tanított, lehetőség volt arra, hogy megkérdezze a gyülekezetet, kvázi olyan volt, mint egy házi csoport, feltegyen kérdést, és egy kicsit beszélgessünk a témáról. Amikor megnő a gyülekezet, ez úgy kivész, és marad egy egyoldalú beszélgetés, ti hallgatjátok, aki elől van, az mondja. Ezt megpróbálnám majd picit visszacserni. Tudom, hogy többen vagyunk, de hát, ha sikerül. Egy másik dolog, amit a srácok segítenek nekem, kitaláltam, ilyen új dolgokat találok ki, nem vagyok elég fáradt. Készítettem egy 3 pontos kis jegyzetpapírt az ige hirdetéshez. Nem azért, mert azt gondolom, hogy olyan dolgokat fogok mondani, amit egy életre meg kell jegyezni, de néha arra gondolok, a saját tapasztalatomból, hogy Isten mond olyan dolgokat, amit kár elfelejteni. De ez nem a Baczynszky Laciról szól, Istenről szól. De én sokszor úgy vagyok, hogy fölállok Isten tisztelet után, ige hirdetés után, és mikor már kint vagyok az előtérben, pláne amikor lekötik a figyelmemet fagylalta, ha fagyi közben megkérdeztétek volna múlt héten Pisti miről prédikált, ott a málna, meg a csoki rengetegben nem biztos, hogy eszembe jutott volna. Néha jó legyegyezni egy-egy dolgot arról, amit Isten mond. Úgyhogy ma meg jövő héten én készítettem ilyen kis jegyzetpapírost hozzá, leírhatjátok az ige szakaszt, néhány főbb gondolatot, és leginkább azt, hogy vajon az Isten szól-e hozzátok azon keresztül, amiről ma beszélni fogunk. Fogadjátok szeretettel, ha nincs tollatok, nem baj, akkor próbáljátok megjegyezni, ha nem baj, nem használjátok, nem baj, ez csak egy lehetőség. Jó, tehát előttünk áll pünköst, jövő héten fogjuk érinteni, és előttünk áll a város egyik legnagyobb evangelizációs kampánya, június elején. És egy olyan gyülekezetben járunk itt Budaörsön, ahol az evangelizálás témája nem csak egy külső kampány miatt került terítékre. Ha visszaemlékeztek, az elmúlt évben is voltak képzések arról, hogy hogyan mondjuk el az evangéliumot. Beszélünk erről. De én ma is szeretném elővenni az evangélium hirdetésének a témáját, ám nem képzést szeretnék erről tartani, és talán nem is annyira egy mély doktrinális tanítást, hanem sokkal inkább egyetlen képet szeretnék lefesteni nektek. Ha ez az egy kép, ahogy az Isten tekint az evangélium hirdetésére, ha ez az egy kép megmarad, akkor én azt gondolom, hogy sokkal bátrabban, felkészültebben fogunk nekivágni a Reménység Fesztiválnak is, ismerősökkel, akár itt Budaörsön is, annak folytatásaképpen. Megbizatásról fogok beszélni, és egy meséből fogom ellopni ezt a képet. Még vetíteni is fogok nektek ebből a meséből. Sok minden lesz ma. Remélem belefér. De előtte hadd kalandozzak el veletek egy kicsit Angliába. 2011 nyarán, január Birminghamben jártam, és ott egy 4-5 napos ilyen diák alkalmon vettem részt, és mikor letudtuk ezt a képzést, ami önmagában nagyon jó volt, jött a habatortán, az ottani szervezők elvittek minket Oxfordba. Ami, nem tudom, hányan voltatok már Oxfordban, egy gyönyörű város. Gyönyörű város. Lenyűgöző az egyetemi rész. És egyrészt majdnem bejutottunk oda, ahol a Harry Potternek azt a nagy étterem jelenetét vették föl. Most nem akarok belemenni, hogy Harry Potter jó vagy nem, de azért megnéztük volna a nagy éttermet, ahol fölvették. Ebben a városban nagyon sok mese született. Ezek közül világ számára talán legismertebb a Harry Potter, de született másik két mese ebben a városban, és ez a kocsma, aminek a képét felraktam, ez Oxford egyik leghíresebb kocsmája. Én nem bűnvallással szeretném kezdeni, hogy megmagyarázzam, hogy miért kulturális élmény ebben a kocsmában ellátogatni, ha Oxfordban vagy. Nem a söréről lett híres ez a kocsma, amúgy Angliában, tehát a kocsma a leggyönyörűbb éttermeket is kocsmának, pubnak nevezik el, az ott egy kulturális élmény, kultúra része. Na, ez az egyik leghíresebb. A Eagle and Child, a sas és a gyermek nevet viseli, és még ez sem tette híresé, hanem azt tette híresé, hogy két oxfordi irodalom professzor rendszeresen itt találkozott. Azt hiszem kedd esténként jöttek össze, az egyiküket Tolkiennak, a másikukat C.S. Lewisnak hívták. Megvolt az asztaluk, ahol ott állok sötétben, ez egy sokkal világosabb hely amúgy, az az asztal, ahol ők hetente összejöttek, és mind a kettő, nem biztos C.S. Lewis nevét mindannyian ismeritek, Tolkien nevét a Gyűrűk ura kapcsán legtöbben ismerjük, két mélyen hívő irodalom professzorról beszélünk. Akik úgy döntöttek, hogy írnak misztikus környezetbe ültetett meséket, fogják a Biblia tanítását, beültetik ilyen környezetbe, hogy ezen keresztül juttassák el néphez az evangélium Isten üzenetét. Az egyikük megírta a Gyűrűk urát, a másikuk megírta a Narnia sorozatot. Hányan láttátok a Gyűrűk urát? Én Tolkiennal szeretnék ma sétálni. A legtöbben láttátok, érdemes megnézni. Nagyon érdekes összevetni akár a két írót, nem irodalom érettségi kapcsán itt elemzésben nem fogok belemenni. Nagyon érdekes összevetni. C.S. Lewisnál sokkal egyértelműbb az evangélium képe, amikor megnézitek a Narnia sorozatot, vagy elolvassátok. Tolkiennél sokkal inkább el van rejtve. Nehezebb kitalálni, hogy melyik karakter, melyik figura, kire utal az igében. Hogy a fő mondani valója, akár a Gyűrűk urának, hogyan kötődik az evangéliumhoz, mi az evangéliumben. De egy kicsit szeretném megfejteni ezt ma nektek, a Gyűrűk urát, meg is nézzünk majd mindjárt egy részletet belőle, és használni szeretném, mert félelmetesen gyönyörű, ahogy ki emel egy olyan üzenetet az igében, ami nektek is, és nekem is nagyon-nagyon fontos, nem csak júniusban, nem csak a Reménység Fesztivál kapcsán, és mindezt beleültette egy mesébe, úgyhogy hadd vetítsek egy részt ebből a filmből. Aki nem ismeri a történetet, egy kis, nagyon alacsony fiút tessék keresni benne. A neve nem hangzik el, de Frodo-nak hívják. Ő a főszereplő, aki kap egy megbízatást. Ez a 6-7 perces rész ennek a megbízatásnak az átvétele lesz. És nagyon érdekes, hogy a jellemek, akik szerepelnek, Tolkien hogyan festette meg az egyes jellemeket, és én erre szeretnék majd utalni, amikor az igére elkezdünk kitérni. A másik, amire gondoltam, hogy minden ilyen alkalommal, amikor valaki akár ige hirdetés, akár egy előadás közben vetít egy filmrészletet, akkor mindig csak egy-két percet vetít le, az embernek már úgy megjön az íze, hogy tovább nézni, és akkor kikapcsolja. És akkor az előadás, egy ige hirdetés hátralevő részén azon gondolkozik, hogy mikor fogja megnézni ezt a filmet. Cserébe ezért én egy 7 perces részt fogok levetíteni, igaz, hogy nincs időnk rá, de se baj. Úgyhogy nézzétek meg, szerintem megéri, és utána majd az ige, és ez fog szépen összeboronálódni. Na hát hajrá!
Azért jöttünk össze, hogy feleljünk Mordor fenyegetését.
Közép! Ezt nem kerülheti el senki. Vagy összefogtok, vagy elmogtok. Minden népet összeköt ez a sors. Ez mindannyiunk végzete.
Hú, de jó, nem? Lámpát valaki le tudná kapcsolni, aki ért hozzá, vagy egyesével kilőjük, az is, ugye? Jó ötlet. Csúzli, ha? Beindult a képzelet. Na nézzük.
Vedd elő a gyűrűt, Frodo. Miért nem használjuk ezt a gyűrűt? Apám Gondor királya elég soká tartott a féken vitézül a mordoriakat, és a mi népünk vére árán őriztük meg földjeitek biztonságát. Adjátok nekünk az ellenség fegyverét, hadd használjuk fel ellenük. Nem tudsz bánni vele, egyikünk se tud. Az egy gyűrű csak Sauronnak engedelmeskedik. Nem ismer el más tasszát.
Ugyan, mit tudhat egy vándor erről a dologról?
Ő nem egyszerű vándor, hanem Aragorn, Araszorn fia. Hűséggel tartozol neki.
Aragorn. Ez Isildur öröksége.
Ő a gondori trón örököse.
Távoldád, Legolas. Gondornak nincs királya. Nincs szüksége rá.
Aragornnak igaza van. Nem használhatjuk. Egyetlen választás lehetséges. A gyűrűt el kell pusztítani. Hát akkor mire várunk?
A gyűrűt nem lehet elpusztítani, Gloin fia Gimli. Ez meghaladja az itt jelenlévők tudományát. A gyűrű a Végzet hegyének tüzében készült. Csak ott lehet megsemmisíteni. Vissza kell vinni Mordorba, ahol kovácsolták, és bele kell vetni a lángoló katlamba. Egyik őtök megteszi majd. Mordorban nem szokás csak úgy besétálni. A fekete kapukat nem csak orkok őrzik. Ott a gonoszság is, amely sosem alszik. Sőt, a nagy szem is örökké figyel. Ez kopár pusztaság. Nem látni csak tüzet, amut és port. A levegő, amit beszívsz, mérgező füst. Ez még 10 000 emberrel is képtelenség. Ez őrültség.
Nem hallottad, amit Elrond úr mondott? A gyűrűt el kell pusztítani.
Ez persze úgy véled, hogy ez a te feladatod.
És mi lesz, ha nem sikerül?
Mi történik, ha Sauron visszaszerzi, ami az övé?
Előbb halok meg sem, hogy a gyűrű egy tünte kezében látnám. Elnézzük a tüntékben!
Thank you.
kezedben van. Ha valóban ez a tanácsú haja, gondol melletted áll.
Hey! Frodo úr nélkül nem megy sehová.
Nem, hiszen könnyű elválasztani tőle, még akkor sem, ha csak ő hivatalos a tanács. Ő téged meg senki sem hívott.
Zsákba kell vannod, ha meg akarsz állítani minket. Lásd be, értelmes társakra van szükség egy efféle úthoz, küldetéshez. Vagy mi ez?
Akkor neked nincs helyet köztünk. Kilenc utitárs. Hát legyen. Mostantól ti lesztek a gyűrű szövetsége.
Hová is megyünk?
Néztétek volna tovább, ugye? Nagyon érdekes olyan szemmel nézni ezt a filmet, hogy vajon ki kicsoda benne, milyen jellemvonásokkal bír, és vajon miért az a kisfiú, aki a legalacsonyabb és a leggyengébb az összes között lesz az, aki ezt a küldetést végrehajtja. Ugye ott van a tünde, a hosszú hajú, aki az abszolút engedelmességnek és a hűségnek a mintaképe. Ott van a kis fejszés, aki tele van érzelemmel, Péter lehetne a tanítványok közül. Aztán ott van a szkeptikus, a királynak a szinte ellenfele. Ott van a király, aki későbbi király, lehetne sorolni, a nemesség van benne, mégsem ő lesz az, aki elviszi, hanem egy kisfiú, aki tele van félelemmel, amikor meghallja azt a küldetést, ő lesz az, aki megkapja. Az egész film egy küldetésről, egy megbízatásról szól, és arról, hogy vajon milyen ember alkalmas arra, hogyha rábíznak egy kincset, azt eljutassa oda, ahova a küldő szánta. Erről szól az egész film. Tele jellemekkel, háborúkkal, harcokkal, kihívásokkal, kísértésekkel, és végül győzelemmel. Nagyon biztató film. Nagyon érdekes, hogy egy Oxford irodalom tanár hogyan fogta meg az első és a második Timóteus levelét. Hogyha ki kellene választanom, hogy vajon honnan merített a legtöbbet Tolkien ehhez a filmhez, én azt mondanám, hogy a Timóteus leveléből. Ha választanom kellene, hogy ki a Frodo figurája az új szövetségben, nagyon sok mindenkire lehetne tippelni, én Timóteust választottam. Timóteusról azt tudjuk, hogy fiatal, Timóteusról azt tudjuk, hogy nem a legbátrabb a tanítványok között, sőt, talán a leginkább az, aki félelmekkel küzd, fizikailag nem a legerősebb, gyengeségekkel küzd, mégis kap egy megbízatást. És ha elolvassátok a második Timóteushoz írt második levelet, szinte végig arról szól, hogy Pál készíti föl börtönből, bezárva az ő utódját, a fiatalt, hogy hogy őrizze a kincset, és hogy jutassa el a célba, hogy ne tévedjen el. Gyönyörű képe annak, hogy egy idősebb megbízott, és ott szerepel az őszhajú, megbízza a fiatalt a kincsnek a hordozásával. Megvan a párhuzam. No, akkor itt az idő, hogy Isten igéjéhez forduljunk. Elhagyjuk a kocsmák és a mesék világát. És hadd mutassam meg nektek, hogy bizony szerepel ez a küldetés Isten igéjében, és ez a film pont azt a küldetést fogalmazza meg, amit Isten neked és nekem is szánt. Egy megbízatás, aminek a végrehajtását várja tőlünk Isten. Egy kincs, amit talán észre sem vettetek, de amikor megtér az ember, a megtéréssel az Isten ránk bíz, belénk helyez. Onnantól kezdve kincs hordozóká válunk, hogy mennyire aktívan éljük ezt meg, az bizony egy másik kérdés. Ennek a kincsnek, amit az Isten ránk bízott, odaadott, ennek valahova el kell jutnia. Az egész új szövetség, bárhol olvassátok, nem arról szól, hogy kaptam én egy keresztény életet, ajándékokat, kincset, amit arra adott az Isten, hogy megéljem önmagamban. Az egész új szövetségnek a lényege, a keresztény életnek a jelentősége az, hogy van egy küldetésem. Valahova ezt el kell juttatni. Nem nekem adatot, nem rólunk szól. És másik, Az utolsó, ezeket a párhuzamokat mind meg lehet találni a filmben, és amikor ez a kincs eljut a céljába, mi történik? Szabadulást hoz a sötétség erőinek hatalma alól. Mi ez a kincs, amit az Isten ránk bízott? Mit mondanátok? Az evangélium. Milyen ez a küldetés? Harcos, aktív, Tolkien gyönyörűen. Nem lesz könnyű. Ha rá számít valaki, hogy ez egy könnyű küldetés lesz, igazából postai kézbesítés, megkapom itt a levelet, elsétálok oda és átadom. Már Enikővel megtapasztaltuk múlt héten, hogy ez sem egy kis kihívás. Egy nagyon fontos papírt vártunk az önkormányzattól, amit az önkormányzat föl is adott, és 4 ember kellett megkapja, ebből 2 másnap megkapta, 2 meg azt se tudta, hogy elküldték neki. Úgyhogy kezdtünk aggódni. Enikő fogta magát, és bement a postára. És mit talált a postán? Az a levél, ami nagyon-nagyon fontos, nagyon sok múlik rajta, ott ült a postai íróasztal tetején. És rákérdezett, hogy itt van-e? Ott volt. Szóval megkérdezte, hogy miért nem kézbesítették ezt. És postás vezető, nem tudom ki volt, postás vezető azt mondta, hogy bizony ennek a levélnek nem kellene itt lennie. Nem tudtunk nem egyet érteni, hogy bizony mi is így gondoljuk. A másik postán ugyanez volt. Egy ismerősömnek kellett megkapni ezt. A postán ült a levél 1 hétig. Ez egy tértivelényes, fontos irat. Ott csücsült. A barátomnak kellett bemennie és kikérnie, hogy ugyan adják már oda neki. A kézbesítő nem adta át azt, amit rábíztak. És mennyire fontosabb kincsről beszélünk itt, amikor az evangéliumról beszélünk. A harmadik pedig, hogy mi teszi jelentősé ezt a kincset, nem abban, hogy minket megszabadított, nem csak azért csodálatos az evangélium, mert minket megszabadított. Ha valaki itt megáll, de gyönyörű az evangélium, megszabadultam tőle. Ez csak a fele. Azért szabadított meg, hogy utána üzenet hordozóvá váljak, kézbesítővé. Tovább kell vinni. Mert az Isten végén meg fogja kérdezni, hogy hol van ez az üzenet. És ha azt mondom, hogy a postán az íróasztalon maradt, óriási jelentősége van. Nem légből kapott gondolatok azok, amiről én beszélek. 2 Timóteus 1:12. Ezért is szenvedem ezeket, Pál, az idősebb kézbesítő beszél a fiatal újszövetségi Frodóval, Timóteussal. Ezért is szenvedem ezeket, de nem szégyellem, mert tudom, kiben hiszek, és meg vagyok győződve, hogy neki van hatalma arra, hogy a rám bízott kincset megőrizze arra a napra. A kincs, ha elolvassátok az egész 2 Timóteust, egyértelműen az evangélium üzenetére utal. 2 Timóteus 1:14. Itt már közvetlenül Timóteushoz beszél. A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek által. A rád bízott drága kincset, a drágaság. Ugye, hogyha láttátok a filmet, ez egy kulcs szó a filmben, a drágaság. Így tekintek erre, így tekintesz erre az evangéliumra, mint egy drága kincsre, ami rád bízatott. A küldetés természete, az egy nagyon aktív küldetés, az egy folyamatosan cselekvő küldetés, nem egy íróasztalnál üldögélő küldetés, hanem folyamatosan úton lévő. Mi hívő emberek, ezért is nagyon tetszik ez a film, mi hívő emberek folyamatosan úton lévő emberek vagyunk. Tartunk valahova, egy küldetésben élünk. Nagyon, még ha egy helyen vagyunk és Budaörsön, folyamatosan megyünk. Folyamatosan úton vagyunk. Hallgassátok meg a 2 Timóteus 4:2-t. Hirdesd az igét. Állj elő vele. Akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő. Fedj, incs, biztos, teljes türelemmel és tanítással. Hány felszólítás van ebben az egy versben? Minimum 5. Lehet keresni, én 5-öt találtam. Pál a fiatal Frodóhoz azt mondja, nem üldögélésre hívott minket el az Isten, hanem bíztatja, bátorítja, indítja, és azt mondja, hogy fedj, incs, taníts, vidd, Őrizd, ne szégyeld. Úton vagyunk. Miért volt fontos ez Pálnak? Hol volt Pál, amikor ezt a levelet írta? Bezárva börtönbe. Tudta, hogy vége. Az ő küldetése a vége fele járt itt a földön. És tudta, hogy most már nem rajta fog múlni, hanem azon, akit ő fölkészített. És ez egy ilyen kiáltás a 2. Timóteus, Páltól Timóteushoz. Őrizd, ne ronsd el, vidd tovább. Ne ülj le, ne félj. Légy bátor, küzdj. Egy nagyon aktív küldetésről van szó. Nem fog harc nélkül menni. Timóteus, őrizd meg a rád bízott kincset. Fordulj el a hazug módon ismeretnek nevezett szentségtelen, üres beszédektől és ellenvetésektől, amelyet egyesek elfogadva eltévejettek a hittől. Ha lenne időnk, megmutatnék még jó pár részt a filmből, ahogy Frodo halad a küldetés célja felé. Rengeteg olyan hely van, például van egy rész, ahol meg kell mászanak egy hegyet, egy ilyen kis csigalépcsőn, gyönyörű, mert a képi megjelenése is az egész. És amikor el kell induljon, és tudja ő nagyon jól, hogy az az út, amelyet kell válasszom, hirtelen megjelenik egy kép az ellenség hatalmának egy kihelyezett őrsége, egy vár. És valami megmagyarázhatatlan vonz erővel elkezdi elvonni a figyelmét. És a barátai, és elindul, nem a lépcső fele, amerre mennie kellene, hanem elindul a vonzó hatalom felé. És a barátai nyúlnak utána, ragadják vissza, hogy Frodo úr, ne arra! És hirtelen kihúzanodik, és megy tovább az útján. De rengeteg erő próbál minket eltéríteni ettől a küldetéstől. Az ellenségünk, a sötétség ura mindent megtesz, hogy az íróasztalon maradjon az üzenet, és az üzenet hordozó pedig mögötte üljön mindent. Ha el tudja érni, hogy ne álljunk fel és lájjon ez a küldetés, óriási győzelmet arhatott. De erősebb a mi Istenünk, mint aki próbál minket eltéríteni. És az egész film arról szól, hogy le lehet győzni azokat a kísértéseket, amik téged is és engem is vonzanak, el akarnak vonni ettől a küldetéstől. És bizony óriási tétje van ennek a küldetésnek. A megbízatás célját, azt a Lukács 4.18-ban olvashatjuk el. Az Úr lelke van én rajtam, mivel felkelt engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek, azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat. Jézus egy proféciát idéz. A saját küldetését így magyarázza meg. Ilyennek látjátok a küldetésünket itt Budaörsen? Vakok, sánták, betegek, lelkileg az emberek. Azon múlik, hogy meggyógyulnak-e, hogy én kézbesítem ezt a levelet. Én 1988-ban a Balaton partján ültem, sántán, bénán és vakon. Akkor még kocsmában nem kulturális célokkal jártam. Tévelyektem. Volt egy kézbesítő fiú, aki aznap több mint 90 embernek próbálta átadni a levelet. Fáradt volt. 2 óra volt. 2:30, amikor találkoztunk, pontosan emlékszem. Fáradt volt. Utólag mesélte ezt el. És úgy döntött, hogy ő ma már nem megy tovább. Próbálkozott 90 embernek elmondani az evangélium. Az nem kevés. Egész napját azzal töltötte, hogy a Balaton parton próbált fiatalokkal beszélni. És a sztori óriási különben úgy folytatódik, hogy megkívánt egy fagylaltot. Ugye a fagylalt minden egyes történetben, ami hozzám kötődik, központi szerepet játszik a kávé mellett. Megkívánt egy fagyit. Leült az állomáson, hogy elnyalja ezt a fagyit, és utána hazamenjen a szállásokra. Ez egy evangelizációs táborban volt, ahol ő részt vett. És ekkor valaki a vonat megállt mellette, közelült a vonathoz. Jópofa fiatal föntről, azt nem tudom pontosan, hogy vagy beleköpött, vagy rádobott valamit, tönkretette a fagyját. Nem tudta elnyalni. És akkor úgy döntött, hogy na jó, akkor még egynek. Tovább ment és kézbesítette a levelet egy Baczynszky Laci nevű 18 éves fiatalnak a Balaton partján. De ma azért tennik ki a feleségem, azért nevelem úgy a gyerekeimet, azért élek úgy, ahogy, azért állok itt már előttetek, mert az a fiú akkor úgy döntött, hogy nem megy vissza a szállásra, hanem még egy embernek kézbesíti a levelet. És elhozta egy vak, béna, sötétségben járó, ivós, bulizós fiúnak a szabadulást hozó üzenetet. Ha valaki, én tudom, hogy milyen tétje van, de ti is tudjátok, mert valaki elhozta. Te kérdés, hogy tovább visszük el. Vagy a levélnáron marad. Óriási tétje van a küldetésnek. No, akkor fogjuk beszélgetősre egy kicsit a továbbiakat. Hogyha az ember átérzi eznek a súlyát, néhány kérdést föl kell tenni, és lehet, hogy nem lesz idő ma az összes kérdésre, hogy megbeszéljük, de az első kérdésem így hangzik. Tegyük fel, hogy itt van egy kincses láda, és ebben most nem teszem le a voksomat a lottó mellett, vagy a lottó ellen. Jó, ne tessék félrevinni azt, amit én illusztrációként használok. De ebben benne van a ötös lottó, tudjátok mennyit ér? 3,5 milliárd forint. Ebben benne van, a következő húzásnál nem fogják kihúzni az ötöst, 2 hét múlva ki fogják húzni, ebben benne van 2 hét múlva az a nyertes 5 szám. Jó? Én ezt nem akarom magamnak, megtértem, én már nem tudok mit kezdeni a pénzzel, badarság, nincs rá szükségem, viszont van egy nagyon szegény ismerősöm, szeretném hozzá ezt eljutatni, így akarok rajta segíteni, bár lottónál, gyereménynél sose tudja az ember, hogy ekkora a gazdagság tönkretesz valakit, vagy nem, mindegy, illusztráció szempontjából tök mindegy, el akarom juttatni hozzá, de nincs időm, mert halom munkám van, és különben is megbízok valakit itt a teremben, hogy figyelj, 2 hétig őrizd már ezt, és add oda Soroksáron, mondjuk, az egy szép hely, ennek és ennek az ismerősnek. Jó? Ez is ez van benne, úgyhogy kérlek, nagyon vigyázz rá. Benne van 3,5 milliárd forint, jó? Úgyhogy, ugye? A kérdés. Kit válasszak? Mi alapján válasszak? Ugye? Hát az ember csak elgondolkozik azon, hogy mi lenne, átírnánk a számokat? Kicsit megváltoztatjuk az evangéliumot. Hát, ha úgy jobb lesz. Vagy mi van, hogyha azt mondom, hogy elveszett útközben. Aztán hirtelen gazdag lettem. A kérdés, kire bíznátok? Mindegy. Most ez csak illusztráció. Amikor kincset bíznátok valakire, mit várnátok tőleg leginkább? Fél percig gondolkozzatok, akár beszélgethettek is egymással, és mondjatok néhány ötletet. Mit várnátok attól, akire egy igazi, számotokra fontos kincset rábíznátok? Milyen tulajdonságot, képességet, bármit? Mit vártok tőle? Jó, ha megvan, akkor kezdjünk el beszélgetni, csak mi vagyunk, tehát egy kicsit nagyra nőtt házi csoport. Hálát adunk Istennek érte. Mit várnátok, ha valakire rábíztok valamit? Megbízható. Mit jelent? Mitől megbízható valaki? Nem teszi el. Honnan tudom én azt, hogy nem fogja eltenni? Ismerem. Kipróbált. Biztos vagyok benne, hogyha valaki ma jött volna ide be a gyülekezetbe, és drága vendégeim, hülye az illusztráció, meg aki mondja, az is, bocsánat. Ha ma jön be valaki, nem tudom, hogy mivel jött ide be, hogy ő már 10 éve az Istennel jár, és kincseket kézbesít, vagy 10 éve csúszik ki az élete kezéből, nem tudom. De ha valaki itt ül 10 éve, és láttam, hogy kapott megbízásokat, és azokkal jól élt, hát azt mondom, hogy igen. Itt már van valami, amire rá lehet. Mi még? Nagyon jó. Milyen tulajdonságokat várnátok ettől az embertől? Hűséges. Hűséges. Hűséges hozzám, tehát ebben a kapcsolatban hűséges, nem akar engem becsapni. Nagyon fontos. Ugye, ha kitudódik, hogy mi van nála. Én mindenképp szeretném, ha bátor lenne. És megvédeni ezt a kincset. Akár az élete árán is. Tehát várom azt, hogy megbízható, ne éljen rosszul ezzel, ne változtassa meg, ne költs el, ne lopja el. Ugyanakkor minden egyes harcban megállja a helyét. És ne az első viharban, hogy hát nem vittem el, mert esett az eső. Bocs. Azt várom tőle, hogy esőbe is vigye el. Az Isten vajon mit vár tőlünk? Milyen tulajdonságokat vár tőlünk, amikor a legdrágább kincset bízza ránk, és tudja, az Isten akárhogy el tudja jutatni az evangéliumot, mégis úgy döntött, hogy bűnös, Krisztusban megtért emberekre bízza. Mit vár tőlünk vajon? Mit vár tőled és tőlem? Bátorságot mindenképp, hűséget mindenképp, megbízhatóságot. Nézzük meg a 2. Timóteusban milyen tulajdonságokat találunk. Az egyik nagyon tetszik, amikor mind a két kis alacsony srácnak a reakciója. Az első Frodonál nagyon tetszett, amikor azt mondja, hogy én viszem el, mert tudom, hogy nekem kell elvinni, bár nem tudom, hogy milyen út vár rám. Nagyon tetszik ez. Nem azért mondja azt, mert pontosan tudja, hogy mit kell csinálnia. Igazából nem tudja, hogy ez mivel fog járni. Nem tudás alapján mondja azt, én ezt meg tudom csinálni. Fogalma sem volt, hogy meg tudja csinálni. De fölmérte ezt valami alapján. Egy küldetés tudattal, és én azt mondanám, hogy a hittel. A hittel. Megbízott abban, aki az asztalnál a küldetést adja. Ez egy nagyon fontos megbízatás. Aztán nagyon érdekes, lehet az ember ilyen, bocsánat, a szóhasználatért kicsit idiótább oldalon, mint az utolsó srác, aki beszalad. Erre az útra, vagy küldetésre, vagy mi is ez? És különben hova megyünk? Tök mindegy, de jó buli. Hát nem ő lesz a gyűrűhordozó, de egy nagyon nagy szövetséges lehet azért az ilyen emberből is. Úgyhogy nekem is van helyem. A gyűrűk szövetségében a hit. Bízalom nem abban, hogy tudom én azt, hogy kell csinálni. Nem abban bízom, hogy én el tudom mondani az evangéliumot. Nem abban bízom, hogy nekem szuper jó kommunikációs képességeim vannak. Nem abban bízom, hogy én mindenkit meg tudok majd győzni, és senki nem fog engem visszautasítani. Abban bízom, aki rám bízta ezt a küldetést az Istenben. Aki tudja, hogy mit csinál, és van ereje hozzá. Hit. Az első tulajdonság. Hit, bizalom Istenben. A második. Akarás. Akarja ezt a küldetést. Mennyire fontos. Van egy nagyon érdekes szó a Timóteus levélben, több időnk lenne rá, hosszabban kitérnénk rá. Pál azt mondja Timóteusnak, hogy gerjeszd föl magadban az Isten ajándékát. Elgondolkoztatok már ezen, hogy ez egy milyen fura dolog? Az Isten adott ajándékokat, forrásokat, erőt, csomó mindent. Mégis mit mond Pál neki? Azt mondja, gerjeszd föl. Az eredeti szó jelentése az, hogy tüzeld föl, gyújtsd meg újra. Gyújtsd meg újra, mert ezek a dolgok le tudnak ülni bennünk. Akár a lelki ajándékunk, akár az akarásunk a küldetésre, akár ez a küldetés tudat, ez bizony mindannyian tapasztaltuk hívőként, ezek úgy meg tudnak ülni. Ez a küldetés tudat úgy el tud kényelmesedni. Az egyik tulajdonság, amit vár Pál a új szövetségi Frodótól, az, hogy tűzbe hozza ezt. Kérdés fölmerült bennem, hogy nekem mennyire kell gerjeszteni ezt. Most, amikor valaki azt mondja a gyülekezetben, hogy evangelizálnom kell, hogy reagál a szívem rá? Van mit gerjeszteni? Vagy azt mondom, hogy igen, tűzben van. Nem szégyen az, hogyha gerjeszteni kell, hiszen Timóteusnak, akinek micsoda hite volt, is gerjesztenie kellett, neked és nekem is újra és újra gerjeszteni kell. Ha máson nem jön ez a kép, vagy ez az igehirdetés, vagy ez a kis biblia tanulmány közösen, legyen erre jó, hogy kicsit gerjesszük ezt a tüzet. Felelősségünk. Majd az Isten gerjeszti, hogyha úgy nem. Gerjeszt fel. Gerjeszt fel. Az akarás a második. A harmadik, bátorság. Hányszor és hányszor mondja Pál Timóteusnak, azt ne szégyeld. Miért van az, hogy a legtöbb hívő ember nem mondja el az evangéliumot? Nehéz beismerni, én azt gondolom azért, mert szégyeljük. Szégyeljük sokszor azt, hogy keresztények vagyunk. Mit gondol rólam a szomszéd, hogyha megtudja, hogy hívő vagyok? Megromlik a kapcsolat közöttünk, nem fog be, butának fog tartani. mert biztos butának tartja a hívő embereket. Nagy kérdés, hogy én butának tartom-e a hívő embereket. Ha nem, akkor nincs mit szégyelni, akkor csak meg kell mutatni. Ne szégyeld, a félelem meg tudja kötözni, és erre mindjárt egy nagyon röviden vissza szeretnék térni. És a hűség és a megbízhatóság. Ha elolvassátok a 2 Timóteus 2.2-t, abban láthatjátok, hogy Pál megbízza Timóteust, hogy milyen embereket keressen majd még utána. Találj megbízható embereket, akik alkalmasak lesznek és hűségesek, hogy tovább vigyék a kincset másoknak. Miért ülünk ma itt? Mert rengeteg ember volt az egyház történelem során, akik felvették ezt a küldetést, alkalmasak és hűségesek voltak az evangéliumhoz. Már itt látunk egy nagyon fontos elvet összefoglalva, nem azt tette alkalmassá Timóteust és Frodót, amire képes volt, hogy micsoda ereje volt, hogyan tudott beszélni, micsoda kardja volt. Voltak nála sokkal erősebb és jobb képességű emberek annál az asztalnál. Ezek a dolgok tették alkalmassá. Volt hite, volt benne akarás, volt benne bátorság, megbízhatóság, hűség, jellem. Milyen ember, és gerjesztette magában ezt. Ilyen vagyok-e? Az Isten nem olyan embereket keresne, akik nagyon tudnak dumálni. Te figyelj, te nagyon jól tudsz beszélni, dumál már ki ebbe a csoportba az evangéliumot valahogy. Rád fognak figyelni, ezt gondoljuk, ugye? Majd a nagybeszédesek megoldják az evangélium, ugye? Sokszor az ember, az Isten, sőt, hanem mindig, az Isten gyönyörködik abban, hogy kiválassza a félőseket, és bátorrá tegye őket, és megdicsőítse a nevét a világ bátrai előtt. Nem meg kell, ugye az evangelizálásról sokszor úgy gondolunk, hogy hűha, ezt meg kell csinálni, egy hívő embernek ezt meg kell csinálni, ez feladat, muszáj. Ha ezt gondolod, ne, akkor még ne. Váljunk olyan hívővé, akiből fakad az evangélium. Mert olyan, aki nem tud, az asztal körül állunk, nem tud mást mondani, mint azt, hogy majd én elviszem. Félek, azt sem tudom, hova megyünk, majd én elviszem. Reménységfesztivál? Nem tudom, mi lesz ez. Azt mondják, nagyon jó, meg sokan leszünk. De a szomszédom ott lesz. Majd én elviszem. Majd én elviszem. Ilyen embereket keres az Isten. És két nagyon rövid pont még a végére, hát, ha belefér. Milyen akadályokat kell leküzdenie annak, aki ezt a küldetést végre akarja hajtani. A legnagyobb akadály, csomó akadályt föl lehet sorolni. Én hadd forduljak most C.S. Lewishoz, a másik íróhoz abban a kocsmában. Ő írt egy könyvet, aminek az a címe, hogy Csűr csavar levelei. Hányan olvastátok már? Nagyon jó, kötelező irodalom. Olvassátok el, nagyon rövid, és egy nagyon-nagyon jó pofa könyv. Egy nagyon súlyos témáról. Kapaszkodjatok meg, aki nem hallotta még, ezt a levelet, Csűrcsavar leveleit úgy írta meg, mint Sátán beszél a démonjaival. És arról beszélget velük, hogy hogyan lehet az ellenségnek, aki Isten, a küldetését megállítani. Óriási ötlet. Nevetsz rajta és mosolyogsz rajta, közben meg rájössz, hogy hűha. Hűha. Hadd olvassuk ebből egy részletet. Sátán beszélget a démonjaival. Ám ne feledd! Egyedül az számít, milyen mértékben sikerül elszakítani emberedet az ellenségtől, aki Isten. Kisméretű bűnök is megfelelnek, ha a világosságtól lassanként elsodorják és a semmibe űzik. A gyilkosság semmivel sem jobb a kártyánál, ha a kártya is megteszi. A lassú úton lehet a legbiztosabban eljutni a pokolba, a lankás lejtőn, ahol kellemes a járás, ahol nincsenek éles, hirtelen kanyarok, és az út mentén nincsenek útjelzők, sem mérföldkövek. Hogyan gondolkodhat, hogyha a Sátán hallgatja ezt a beszélgetést? Hallgathatná. De nincs betekintés ezekbe a dolgokba. Hogyan gondolkozna, hogy na, hűha, hűha, itt van legalább 2-3 ember, aki kezd fölbuzdulni. Na, mit csináljunk vele? Mi lenne, ha hétfőn bedobnánk neki néhány kis csábító gondolatot, amiből bűn lesz, és kedre oda jut, hogy én nem vagyok alkalmas arra, hogy hirdessem az evangéliumot. Nem kell gyilkosság, nem kell neki hétfőn gyilkolnia. Dobjunk be valamit, ami majd eltéríti az útjától. Teszi. Teszi. Fogja tenni. De a mi Istenünk hatalmasabb, és már legyőzte az összes mesterkedését. a sátánnak, amit ellened és ellenem forral. Ám ne legyünk olyanok is, akik azt gondolják, hogy azért, mert legyőzte, ezért nem kellene nekünk az Efezus 6 alapján az összes fegyverzetünkkel kiállni és küzdeni. Van, ami eltérít a küldetéstől. De végül, és hadd fejezem ezzel, és egy kicsit előszava lesz a jövő hétnek, a jövő heti ünneplésünknek, a pünkösnek, mire van szüksége, hogy végrehajtsa ezt a küldetést? Mire van szüksége a Frodo-nak a filmben? Hát szövetségesekre, igaz? Nem egyedül megy, hanem kell neki segítség. Hány és hány olyan részlet van a filmben, ahol a barátai mentik meg. Ő már elpusztult volna, ő már föladta volna, ő már eltért volna, és vannak mások, akik megragadják, és azt mondják, hogy nem, megyünk. A legnagyobb szövetségesünkről ír szintén Pál Timóteusnak a 2 Timóteus 1-ben. A második fejezet, nem, 1-7, ha jól emlékszem, akkor rosszul írtam le magamnak. Mit mond itt a legnagyobb szövetségesünkről? A félelem lelkét kaptuk, hogy cidrizzünk végig ezen az úton. A kereszténységünk nem másról szóljon, mint arról, hogy nem. Nem a félelemnek lelkét kaptátok, hanem minek a lelkét? Erő, szeretet és józanság. Nagyon amikor ezzel készültem, elgondolkoztam, hogy az a Szentléleknek nem csak ez a 3 tulajdonsága van. Rendelkezik az Istenség minden tulajdonságával. Miért ezt a 3-at sorolja föl Pál? Miért ezt a 3-at választja? Miért nem azt, hogy mindenható, mindentudó, mindenütt jelenlévő? Az erő, a szeretet és a józanság lelke. Ha beültetitek a 2 Timóteusnak a környezetében, a küldetésben, miért fontos ez, hogy ilyen szövetségesünk van? Erő. Nem kell sokat magyarázni. A félelem ellen. Szeretet. Mi másért mennék oda a szomszédomhoz, hanem azért, mert az Isten Krisztus szeretete szorongat. És a józanság. Hogy ne fekete ruhában, ekkora Bibliával álljak ki a budaörsi főtérre, és hirdessem a bűnöket, mert az emberek elmennek mellettem, hanem józan és bölcsen keressem a legjobb módját, hogy hogyan tudom ezt a kincset átadni. A lélekről fogunk beszélgetni jövő héten sokkal hosszabban, de a szövetségesünk ebben a küldetésben nem egyedül indulunk el. A szövetségesünk ebben a küldetésben a Szentlélek. Az első, nem az erőseket, a nagy kardosokat és a nagy hangosokat keresi az Isten, hanem a hitelteliéket, a megbízhatókat, akik fölgerjesztik magukban az akarást, a készséget és a bátorságot, és elindulnak hétfőn. Második, azok, akik ismerik, hogy kivel állnak szemben, ám nem félnek tőle, de figyelembe veszik minden kísértését és támadását, és nem adják föl. Akkor is, ha elbuknak, a kegyelemben fölállnak, és folytatják a küldetésüket. Hány olyan evangelista van, aki kiesett, mert elhitte, hogy ő bukott ember. Minden bűn után a kegyelemben fölállhatunk. És végül a Szentlélek, a mi gyűrű szövetségesünk, az evangélium szövetségese, aki meg fogja adni a szavakat, a bátorságot, az erőt és a józanságot. Az utolsó kis része ott legalul a papíron kellene most írni valamit. Mit írnátok oda? Mit írnátok oda? Az a címe, hogy ami nekem szólt. Egy percet szálljunk erre most csendben. Jó? Mi lenne az az egy dolog, amit a papír aljára odaírnál? És utána egy imádsággal befejezzük. Nem tudom, fogalmam sincs, hogy Isten mit ír a papírokra. Azt tudom, hogy nekem mit írt oda, nekem egy tulajdonságot írt oda, de lehet, hogy van valakinek egy nevet ír oda. Nem tudom, ez az ő dolga. Imádságban zárjuk le a mai alkalmat. Isten, az igédből egyértelmű, hogy küldetéssel bíztál meg minket, egy kincset bíztál ránk, az evangéliumot, amit úgy találtad ki, így láttad jónak és tökéletesnek, ez az akaratod, hogy mi bűnökkel terhelt, ám a megszentelődés útján haladó emberek juttassuk el a célba, hogy szabadulást hozzon sokaknak. Egy kéréssel zárjuk ezt a mai alkalmat, Szentlélek, tölts be minket és gerjeszd fel ezt a tüzet, hogyha ellakad bennünk, akkor azért, hogyha lángol, akkor erősítsd meg, ki tudja, milyen támadások fognak érni minket ebben az ügyben, de szeretnénk egyben az ügyben bátornak, hűségesnek, hitteltelinek, kitartónak bizonyulni, és utána együtt ünnepelni majd azokkal, akik bizonyságot tesznek erről egy napon. Akár itt a Földön, akár a mennyben, az ünneplés közben halljuk ezeket a történeteket. Köszönjük, hogy így bíztatod az igéből a lelkünket, nekünket, akik úton vagyunk, és kézbesítő feladatunk van. Amen.